Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Micsoda fantasztikus nap! Micsoda fantasztikus nap! Hogy vagytok? Jól vagytok? Oké. Szóval... mindenkit szeretettel köszöntünk, és olyan jó, hogy itt vagytok, Árpi, Lexi, újból jó látni benneteket, és már hiányoztatok nélkületek. Nélkületek nem volt olyan, úgyhogy ja, kint vannak, most nem is hallják, vagy itt vannak? Itt vannak, jó. Ott vannak, szuper. Oké, kérlek, fordulj oda melletted ülőző. Adj neki egy ötöst. Oké. Tudjátok, hiszem azt, hogy a gyülekezet az izgatottság, a szenvedély, az erőnek a helye kell, hogy legyen. Ez kell, hogy legyen a legizgalmasabb hely a hetünkben, a városban. És tudjátok miért? Azért... mert hiszem azt, hogy azért gyűltünk össze, hogy itt inspirálódjunk, hogy Isten inspirálja az életünket, bátorítson bennünket, feltöltsön egy új hittel, egy új szenvedéllyel, és hogy utána ki tudjunk menni, és fények legyünk a világban. Amen? Szóval a gyülekezet olyan, mint egy ilyen töltő, amikor rádugod a töltődet a hálózatra, és feltöltöd magadat. És nem csak, hogy feltöltöd magadat, de hiszem azt, hogy a gyülekezet az a hely, ahol megerősödsz, hogy képessé válj, hogy az életed minden területét tud vezetni, irányítani, akár a családodat, a házasságodat, a munkádat, a tanulmányaidat, az életed minden területét. És hiszem azt, hogy Isten igéje tele van olyan igazsággal, ami segít nekünk. A mai nap üzenetemnek azt a címet adtam, hogy a gyümölcsöző élet titka. Hogyha megnézitek a jegyzetet, látok egy történetet, amiről szeretnék a mai nap beszélni, ez pedig a magvető története. Hányan ismeritek a magvető történetét? Hányan hallottátok már a magvető történetét? Elég sokan. Ez egy tipikusan egy olyan történet, amit a hittanórákon hall az ember. Emlékszem, hogy legutóbb, körülbelül 30 évvel ezelőtt hallottam erről a történetről, amikor még nagymamám, mint hitoktató, mesélte ezt a történetet. De az az érdekes, hogy soha nem prédikáltam még erről az igéről. Pedig már 10 éve vagyok pásztor, és még soha nem prédikáltam erről az igéről. De Isten valami miatt így a szívemre helyezte az igét, mert óriási nagy erő és nagyon sok érdekes dolog van elrejtve ebben a történetben, ami képes megváltoztatni az életünket. És hiszem azt, hogy ez az ige a kulcs ahhoz, hogy megértsük, hogy mitől lesz gyümölcsöző az életünk. Mi az alapja a gyümölcsöző életnek. Tudjátok, Isten belénk helyez egy magot. A potenciálnak a magját, amit szeretne, hogyha ez kinőne az életünkbe. A gyülekezet nem szól másról, mint hogy kibontsa azt a potenciált, amit Isten beléd helyezett. És szeretnénk ezt látni az életetekben. Szeretném én, mint pásztor, látni ezt a ti életetekben, hogy növekszik az a potenciál, amit Isten belehelyezett az életedben. Szóval olvassuk fel ezt a történetet a magvetésről, a magvetőről. Azért érdekes ez a történet, mert igazából nem tudom, hogy volt-e már valaki, aki veteményezette már. Tehát, hogy veteményeztetek el. Tehát, hogy rendesen felástad a kertet, megvetted azt a magot, elültetted. Volt egy pár ember, ahogy látom. Nagyon-nagyon régen, még amikor még kisgyerek voltam, akkor egyszer a szüleim megmutatták, hogy hogy kell csinálni. Nagyon nem érdekelt a dolog egyébként, mert nem szeretem az ilyen dolgokat, de most így felnőtt szemmel nagyon érdekes dolgok vannak a növényekkel kapcsolatban, a vetéssel kapcsolatban, párhuzamok a saját szellemi életünkkel kapcsolatban, hogy hogyan növekszik egy növény, nagyon hasonló, mint ahogy mi növekszünk szellemileg, ahogy mi életünk növekszik az életben, a valóságban. Szóval érdemes, az én feleségem, a Zsani, ő, mindenki tudja, hogy Zsani a feleségem, szóval a feleségem nagyon, nagyon szereti a növényeket, imádja a virágokat. Állandóan, mikor megyünk az autópálya mellett, mutatja, hogy de figyelj már, most ez a föld, az most tele be van vetve búzával, az most be van vetve nem tudom mivel, most ilyen színű virágok vannak ott. Nézd, milyen érdekes, én meg... Aha, tök jó. És ő elkezdett mesélni mindig ezekről a dolgokról, hogy milyen érdekes, hogy egyik évben bevetik, másik évben nem vetik be, a harmadik évben nem tudom, pihenni hagyják, hogy milyen érdekes ezek a körforgások is, hogy milyen sok hasonlóság van az életünkben is, a szellemi növekedésben. És igen, igen, valóban nagyon-nagyon érdekes, hogyha megfigyeljük ezeket a dolgokat. Szóval olvassuk fel ezt a történetet, a Lukács 8:4-15-ig, egy kicsit hosszabb ez a történet, de a második felében igazából el is magyarázza Jézus, hogy miről szól. Példázat a magvetésről. Minden városból és faluból jöttek Jézushoz, és nagy tömeg gyűlt össze körülötte. Ő pedig ezt a példázatot mondta nekik. Egy földműves kiment a szántóföldre vetni. Ahogy szórta a vetőmagot, néhány az útra esett. Ezeket az emberek eltaposták, a madarak pedig felcsibegették. Némelyik mag köves talajra esett. De ami kicsirázott, el is száradt, mert nem kapott elég nedvességet. Megint más magok tüskés gyomok közé hullottak, ahol kikeltek, de a felnövő gyomok elnyomták és megfojtották őket. Más magok viszont a jó földbe kerültek, amikor megnőttek, bőséges termést hoztak, százszor annyit, mint amennyit a magvető elvetett. Jézus hangosan kiáltva fejezte be a történetet. Akinek van füle, hallja és értse meg, amit mondok. Valószínűleg ő sokkal hangosabban mondta, hogy akinek van füle, mindegy, most ezt nem fogom így ugyanúgy elmondani. Tanítványai megkérdezték tőle, hogy mit jelent ez a történet. Nagyon érdekes, csak hogy itt egy picit megállunk. Gondold el, hallasz egy történetet, amit nem értesz. Jézus, miről beszélsz? És biztos vagyok benne, hogy voltak emberek, akik azt mondták, hogy oké, és hazamentek. De ott voltak a tanítványok, akik nem értették, de kérdeztek, és visszakérdeztek Jézustól. Figyelj, Jézus, nem értjük. Elmondanád, miről szól ez a történet? Szeretem az ilyen embereket. Szeretem, amikor hozzám is odajönnek alkalom végén, vagy bármikor a gyülibe, hogy figyelj, Géza, nem értettem most itt pontosan, mire gondoltál? Hogy most ez miről szól? Mit akartál mondani ezzel? És valahogy ilyesmi lehetett akkor is, hogy figyelj, Jézus, nem tudom, hogy mit jelent ez a történet, de mondd már el. És Jézus azt mondja, ő így felelt, ti megérthetitek Isten királyságának a titkos igazságait, de a többieknek csak jelképes történeteket mondok, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek. Nagyon érdekes. Jézus prédikált mindenkinek, de nem mindenki értette meg. Nem mindenkinek jutott el. És utána Jézus elmagyarázza a tanítványoknak, hogy mit jelent ez a példázat. Ennek a példázatnak a következő a jelentése. A mag Isten üzenete. Az útra hullott magok esete azokat jelképezi, akik hallják ugyan Isten üzenetét, de a sátán azonnal ellopja a szívükből, hogy ne jussanak hitre, és ne üdvözüljenek. A köves talajra hullott magok esete azokat jelképezik, akik Isten hallják Isten üzenetét, és örömmel fogadják, de az nem tud meggyökerezni bennük. Ezek hisznek ugyan egy ideig, de amikor próbára teszi őket a nehézségek, elvesztik a hitüket, és elfordulnak Istentől. A tüskés gyomok közé hullott magok esete azokat jelképezi, akik hallják Isten üzenetét, de ahogyan múlik az idő, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elnyomják bennük Isten üzenetét, és nem hoznak termést. A jó föld esete pedig azokat jelképezi, akik Isten üzenetét jó és őszinte szívvel befogadják, megőrzik, magyarul megteszik, megcselekszik, és türelmes álhatatossággal jó gyümölcsöket teremnek. Ez az ige, először azt hittem, hogy csak az evangéliumról szól. A jó hírről szól. Hogy Isten szólja az ő öröm üzenetét az egész világnak. És ez az ige a keresztényekről szól, és a nem keresztényekről. A keresztények reagálnak, és befogadják az üzenetet, a nem keresztények pedig elutasítják Istennek az örömhírét. Ez az ige erről is szól, de nem csak erről szól. Nem csak a megtérésről szól, hanem arról, hogy valaki az életébe Istent az urának és a vezetőjének akarja befogadni. Tehát ez nem csak arról szól, hogy valaki hitre jut, hanem arról szól, hogy hogyan reagálunk Isten igéjére. Hogyan reagálunk akkor, amikor halljuk az ő igéjét. És ez a történet 4 különböző reakcióról szól Isten igéjére. Mit jelent a mag? A mag Isten igéje. Isten üzenete. Ki a magvető? A magvető bárki, aki Isten igét prédikálja. Mi a talaj? A talaj a szívünk állapota. És ahogy mondtam, 4 általános reakciót hallhatunk, láthatunk ebben az igében, hogy amikor valaki hallja Isten igéjét, mindjárt szétesik ez a színpad. Kicsit elrébb jövök. Amikor halljuk Isten igéjét, 4 alapvető dolgot, módon tudunk mi, mint keresztények is reagálni. Szóval mi is reagálhatunk ilyen 4 módon, függetlenül attól, hogy megtértünk, vagy nem tértünk meg. De mielőtt belemegyünk ebbe a 4 dologba, nekem feltűnt egy nagyon érdekes dolog, ez pedig az, hogy a magvető mindenhova szórta a magot. Nem csak abba a földbe szórta a magot, amiről úgy gondolta, hogy ki fog nőni. Nem csak a jó földbe. Nem csak azoknak az embereknek, akik nyitottak voltak. Akikről tudja Isten, ez Istennek a hozzáállásáról beszél, hogy ő hogyan beszél a világhoz. Isten szórja a magot mindenkinek, mindenhova. Istennek végtelen mennyiségű magja van. Nem fogy ki. És Isten nem csak azokhoz szól, nem csak azoknak beszél, akikről tudja, hogy be fogja fogadni. Tudjátok, az az érdekesebb az egészben, ez egy paradoxon. Isten tudja, hogy ki fog reagálni az ő igére, tudja, hogy ki fog megtérni. Mégis megadja a döntési lehetőséget a jelenben, hogy valaki mégis máshogy döntsön. Mégis meghozzon egy döntést. Isten nem rendeli eleve el a dolgokat az életünkbe. Isten nem dönti el előre, hogy ki fog megtérni, és ki nem fog megtérni. Ez nagyon fontos, mert vannak keresztények, akik úgy élik az életüket, hogy úgyis el van döntve minden. Ó, én engem Isten elhívott, megtértem, nekem úgyis jó lesz az életem, nekem úgyis minden sikerülni fog. Minden. Hadd mondjam el, hogy nem így működik. Isten minden nap ad egy felelősséget, hogy mit döntsünk a jövőnkről. Ez a mi felelősségünk, hogy mi lesz a jövőnkben. Hogy milyen életet fogunk élni. Hogy reagálunk az ő igéjére. Hogy reagálunk, amikor halljuk az ő igéjét. Értitek? Nincs eleve elrendelve a jövőd. A te kezedben van a jövőd. És ez egy paradoxon. Isten tudja, hogy fogsz dönteni, de mégis megadja a jelenbe a szabad akaratot. És hogy máshogy döntsünk. És ezt mi nem tudjuk felfogni. Isten már azt is látja, hogy mi hogyan fogunk dönteni, értitek? Szóval ez felfoghatatlan. Ez az, amit emberi észre nem tudunk felfogni. De a lényeg az az, hogy Isten szabad akaratot adott. Hogy felelősséget vállaljunk a saját életünkért. Hogy hogyan reagálunk. És ez egy óriási lehetőség. Isten mindenkinek megadta a lehetőséget. És ezt azért mondom, hogy amikor mi például szolgálunk emberek felé, ne korlátozzuk be a dolgokat, hogy neki nem teszek bizonyságot, mert ő biztos, hogy vissza fog utasítani. Ő biztos, hogy el fog utasítani, biztos azt fogja mondani, hogy bolond vagyok. Vagy őt nem hívom el gyülibe, úgyis azt fogja mondani, hogy nem. Hányan voltatok már így, hogy őt nem hívom el, mert tudja, hogy nemet mond. Volt már valaki? És volt valaki olyan, aki ennek ellenére is meghívta? Ezt a valakit? Van egy pár ember, szuper. Ne féljetek. Isten folyamatosan mindenkinek szórja az ő magját. Jézus, amikor itt volt ezen a földön, mindenkinek prédikált. Nem nézte meg, hogy ki van a tömegben, prédikált, tanított. Nem foglalkozott azzal, hogy ki fogja befogadni azt az igét, vagy ki nem. Nem akart embereknek megfelelni, hogy most mikor, most ő hogy fog erre reagálni, vagy hogy nem. Nem figyelgette azt, hogy ki áll készen rá, vagy ki nem áll készen rá. Jézus mindenkinek prédikált. Mindenkinek szórta a magot. És ez azért fontos, mert nagyon sokszor nagyon foglalkozunk azzal, hogy ki mit fog gondolni rólunk. Biztos ő neki nem fog tetszeni. Nem fog tetszeni, amit mondok, nem fog tetszeni, hogyha bizonyságot teszek, nem fog tetszeni, hogyha Istenről beszélek neki. Ne foglalkozzatok azzal, hogy tetszik-e, vagy sem. Ha Isten a szívedre helyezte, és tudod, hogy ez a helyes, és meg kell tenned, akkor tedd meg. Tedd meg. Amikor én kiállok és prédikálok, ha azzal foglalkoznék, hogy kik ülnek itt a sorokba, hogy mit fognak gondolni, hogy most ezt tetszeni fog nekik ez a prédikáció, vagy nem? Nem állhatok így ki, nem vezethetek így, nem taníthatok így, mert különben állandóan stresszbe lennék, hogy mi lenne. Nekünk sem szabad egy ilyen életet élni. Ha valakinek tetszik, marad. Akinek nem tetszik, elmegy. Ha valaki akar követni, követ. Ha nem tetszik, akkor nem fog követni. De, hadd mondjam át, mindig lesz olyan valaki, akinek szüksége lesz arra a dologra. Szüksége lesz a vezetésedre, szüksége lesz arra, hogy bátorítsd, hogy elmondd neki. Ne azokkal foglalkozz, akik elutasítanak. Mindig lesznek, akik elutasítanak. Foglalkozz azokkal, akik követni akarnak. Amen. Szóval ne féljünk, amikor így szórjuk a magot. Legyünk olyanok, mint Isten. Az 1 Korintus 1:18-25-ben beszél az ige arról, hogy igen, lesznek olyan emberek, akiknek Istenről szóló üzenet egy bolondságnak fog tűnni. És most nem fogjuk felolvasni ezt az egész igét, olvassátok el otthon. De azt írja az ige, hogy lerombolom a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét pedig semmivé teszem. Mert ami az embereknek, az utolsó vers, ami az emberek Isten bolondságának tartanak, az bölcsebb minden emberi bölcsességnél. Amit pedig az emberek Isten gyengesége jelének tartanak, az is erősebb minden emberi erőnél. Legyen ez az emlékezetünkben. Oké? Okay? Úgyhogy legyünk bátrak. Oké, okay, menjünk akkor erre a négy fajta reakcióra, ahogyan általában reagálunk Isten igéjére. Oké, az első, azt mondja az ige, voltak magok, amik az út szélére, vagy az útra hullottak. Ezek azok az emberek, akik hallják Isten igét, és elutasítják azonnal. Hallgatják, és azonnal elutasítják. És látod rajtuk, hogy nem fogadták be. Abszolút bennük, magukban van egy ilyen hozzáállás, és meghozták azt a döntést, hogy nem, ők nem, ezt nem fogják befogadni. Lehet, hogy itt is van valaki, aki hallgatja ezt a prédikációt, és azt mondja, hogy kösz Géza, de nem, ez nekem most így, ez nem tetszik, nem fogadom be, kész. És mindig van ilyen, amikor éljük az életünket. És ugyanígy van, hogy Isten beszél, és folyamatosan szól, és vannak, akik el fogják utasítani. Az ige úgy mondja, hogy eltapossák a magukat az emberek. A barátaid, a családtagok, így rátapsoposnak, és így esélye sincs annak a magnak, hogy így gyökeret verjen. Azt írja itt az ige, hogy a madarak felcsipkedik. Mit jelent az, hogy mit jelent itt a madár? A madár nem más jelent, mint a sátánt. A sátán teljes erejével azon dolgozik, hogy ne értsd meg, és ne reagálj Isten igéjére. Teljes erejével ezen dolgozik, mindent megtesz annak érdekében, hogy ne értsd meg Isten igéjét, és ne reagálj Isten igéjére. És még egyszer mondom, ez nem csak az örök életről szól, hanem arról, hogy megengedem, hogy Isten uralkodjon és dolgozzon az életembe. Mert amikor elutasítjuk Isten igéjét, gyakorlatilag elutasítjuk azt, hogy Isten munkálkodjon az életembe. És nekünk keresztényeknek is lehet ilyen talaj a szívünk. Halljuk a prédikációt, olvassuk Isten igéjét, de egyik fülünkön bemegy, a másikon ki. És semmit nem teszünk ennek érdekében. Ne engedd, hogy ez történjen veled, hanem engedd meg, hogy Isten igéje meggyökerezzen az életedbe. Hogyan fog meggyökerezni? Erről beszélünk most itt. Úgyhogy menjünk tovább a következő második reakcióhoz, hogy hogyan reagálta, vagy mi történik, amikor a köves talajra hullik az ige. Ez azokról az emberekről szól, akik először örömmel fogadják az igét, Istennek az üzenetét, és izgatottak, és új igen, ez nekem szól, és ez tök jó, és tudom, hogy erre van szükségem, és felállnak a gyüli után, és igen, ezt most én az életemben meg fogom valósítani, és ez tök jó. És elkezdik a hétköznapokat, de az élet kísértései, ezek a kövek, azt mondja a Biblia, nem engedik, hogy mély gyökeret verjenek az életükbe. Ez hasonlítja az ige igazából, hogy az a mag elkezd nőni, mármint a gyökér, de nem tud elég mélyre hatolni, mert köves a talaj. Nem tudom, próbáltatok-e már köves talajra elültetni valamit. Egy ideig próbálkozik szegény mag, de a kövek megfojtják. Mik a kövek? A kövek az életben a kísértések. A test kívánsága, a szem kívánsága. Ezek a dolgok, amik ilyen kövekké válnak az életünkbe. És ez, meg kell, hogy értsük, hogy a világban mi egy ilyen szellemi nyomás alatt vagyunk. Elmész az iskoládba, ott is egy nyomás alá kerül az életed. Kimész erről a helyről, ebből a védett kis helyről, és elmész a munkahelyedre, ahol egyedül te vagy keresztény. Egy nyomás alatt lesz az életed. Amikor elmész a nem keresztény családodba, és ők az ellenkezőig tanítják, mint mondjuk, amit Isten igéje tanít, egy nyomás alatt lesz az életed. Elmész az iskolába, a haverok teljesen más értékrendet képviselnek, ezért egy nyomás alá kerül az életed. A bűnnek a nyomása az, amit mindannyian megtapasztalunk. És nagyon sokszor láttunk mi is itt, meg láttam itt a gyülekezetben, hogy nagyon sok fiatal megtért. Nagyon sokan. Voltak, akik feltették a kezüket, voltak, akik megtértek, voltak, akik még be is merítkeztek. És egy pár év után visszamentek a világba. Miért? Azért, mert az a nyomás nagyobb volt, amit tapasztaltak, nagyobb volt, mint a hitük, mint az, ami megerősítette volna őket. Szóval szeretném, ha tudnátok, hogy a kísértés az önmagában nem bűn. Oké? Okay? Azt írja a Biblia, hogy meg fogunk tapasztalni kísértéseket, bűnöket az életünkben. Az a bűn, amikor tudatosan helyezzük magunkat olyan helyzetbe, hogy kísértés érjen bennünket. És van különbség a kettő között, mert lehet, hogy azt mondod, hogy hát engem, nekem nem számít ez a dolog, nem, rám nincs hatással. Ha tudatosan helyezed magadat olyan egy kísértésbe, hidd el, hogy egy nap, előbb vagy utóbb bele fogsz esni abba a bűnbe. Senki sem immunis erre. A legszellemibb ember sem immunis a bűnre. És ezt komolyan kell vennünk, mert azt gondoljuk, hogy hát én már nem tudom, milyen erős vagyok Krisztusban, meg nem tudom, milyen nagy hitem van. A bűnre senki sem immunis. És ezért fontos, hogy megtanuljuk kezelni a kísértéseket az életünkben. És fontos, hogy kezeljük ezeket a bűnöket. Nem azért, mert hogy most ilyen ítélkező gyülekezet vagyunk. Mert tudjátok, hogy nem vagyok az, és nem vagyunk ilyen ítélkező, és sosem ítélünk el senkit a dolgok miatt. Ez miattad fontos. A saját életed miatt fontos. Hogy kezeld a bűnt az életedbe. Miért? Azért, mert nem engedi, hogy kibontsa az életedet. Nem engedi, hogy növekedjen az életed. Hogy azt, amit Isten megtervezed az életedbe. Nagyon sok kereszténynek nagyon ígéretes jövője van. De mivel nem kezelik a bűnt az életükbe, ezért nem tudnak növekedni. Kezeld a bűnt, számold le, legyél kemény vele, könyörtelen. Szóval hogyan kezeljük a kísértéseket? Adtam itt leírtam pár tippet, pár pontot, ami szerintem segíteni fog. Az első, imádkozz, hogy ne kerülj kísértéssel szembe. Tudom, hogy egy olyan világban élünk, ahol fogunk kísértéssel találkozni. Akaratlanul is. És a sátán próbálkozik. És ellent is tudunk állni. Viszont imádkozzunk azért, hogy Isten megvédjen bennünket. Hogy egy ilyen folyamatos kísértés alatt éljen az életünk. Éljünk. Értitek? Szóval, hogy kell, hogy imádkozzunk Istennek a védelméért. Imádkozzunk egymásért. Imádkozzunk saját magunkért. Ha van egy jó barátod, itt a gyülekezetben menj oda hozzá, kérd az ő imáját, hogy Isten védelme legyen az életeden. És ez, azt gondolom, ez tök fontos. A második dolog az, hogy ne helyezd magadat olyan helyzetekbe, ahol kísértés érhet. Kerüld azokat a helyeket, ahol gyenge vagy. Ha például problémád van az alkohollal, akkor ne menj el haverokkal egy sörözőbe, ne üljetek be. Ennyire egyszerű? Jó, nem, úgyse fogok inni, nem gáz. Kerüld. Nem fog menni. Ahogyha tudod, hogy neked ez a gyengeséged, ez a kísértés számodra, akkor kerüld ezeket a helyeket. Vagy hogyha ilyen szexuális problémák vannak vagy az életedben, akkor tudod, akkor ne nézd azt a filmet, amiben tudod, hogy majd lesz egy olyan jelenet. Értitek? Szóval kerüld ezeket a szituációkat tudatosan. Ne helyezd magadat olyan helyzetekbe, ahol kísértés érhet. Ez a második. A harmadik, fuss el. Fuss el. Nagyon sok keresztény azt mondja, nem, én szembenézek vele, erősebb vagyok, mint a kísértés. Ne vitatkozz a sátánnal, mert mindig ő fog nyerni, ha leállsz vele vitatkozni. Mindig ő fog nyerni. Ha elkezdesz hadakozni a kísértéssel, mindig ő fog nyerni. Fuss el! Ezt írja a Biblia is. Menekülj! Rohanj! Fordulj el! Ez az egyetlen hely, ahol a Biblia azt mondja, hogy el kell futnunk. El kell rohannunk. És helyette Isten ígéreteibe kapaszkodj bele. Abba, amit Isten mond. Fuss el! A negyedik, tölts több időt olyan dolgokkal, amik pozitív hatással vannak rád. Tölts több időt Isten igével, dicsőítéssel, olyan emberekkel, akik pozitív hatással vannak rád. Olyan barátokkal. Ezért vagyunk egy közösség, hogy egymást erősítsük. Ezért van ez a szerep a gyülekezetnek, hogy olyan barátokkal vedd magadat körül, akik támogatják a jövődet, támogatják az isteni potenciálodat. Amen, akik kinyitják a jövődet. Nem olyan barátokkal, akik megfojtják az isteni jövődet, hanem akik támogatják. Kik a barátaid? Akik felé megnyílsz, azokból be is fogsz fogadni. Nagyon egyszerű. Ó, én csak elmondtam, hogy mi van bennem egy valakinek. Amikor megnyitod magadat valaki felé, automatikusan befogadsz abból az emberből. Szolgálunk emberek felé, de ez nem ugyanolyan, mint egy barátság. Okay? Barátjai vagyunk annak az embernek, de az ő jövőjének vagyunk mi a barátjai. Értitek? Barát-barát között is van különbség. Vannak olyan barátok, akik csak azért vannak az életedben, hogy téged felemeljenek és támogassanak. És lehet, hogy soha nem fognak megnyílni feléd, lehet, hogy én is ilyen vagyok, lehet, hogy soha nem fogom őszintén annyira mélyen megnyílni feléd, vagy nem leszek a puszipajtásod, de azért vagyok elhívva, hogy a te jövődet támogassam. Vannak különböző szintű barátságok. Nekünk is vannak olyan barátaink, akik csak azért vannak, mert hisznek bennünk. és csak miattunk vannak, és csak értünk vannak, és nagyon ritka az ilyen ember. De értitek, különbség van a között, hogy szolgálsz valaki felé, és próbálod bevonni a gyülekezetbe, szolgálni valaki felé, és mondjuk bizonyságot akarsz neki tenni Jézusról, és az, amikor valaki felé megnyitod az életedet, és egy olyan barát, aki támogat, aki a pozitív irányba viszi az életedet, és jó hatással van rád. Oké, szóval vedd magad körül ilyen emberekkel. Oké, szóval ez volt a köves talaj. A harmadik a tövises talaj. A tövises talaj talán a legveszélyesebb, és a legtöbb keresztény ezzel küzd. Ezek azok az emberek, akik nem csinálnak semmilyen bűnös dolgot. Az életük rendben van, csak élvezik az életüket. És Isten igen ad nekünk dolgokat az életbe, hogy élvezzük. Amen? Isten ad sok áldást, finom ételeket. Tegnap egy tök jót ettünk a Zolinál. Vaddisznóhús volt. Vannak gyönyörű helyek, amiket Isten odaad, mi is voltunk egy pár hete Zakintoszba, és gyönyörű helyeket láttunk. Szóval Isten ad dolgokat, amiket élvezünk. Ott van egy csomó aktív program, bringázás, túrázás, vásárlás, sielés, filmezés, társasozás, közös programok a barátokkal, családdal. És ezek tök jók. De hadd mondjam el, hogy ezek a dolgok harcolnak az idődért. Oké? Ezek nem bűnös dolgok. Isten azért adta ezeket, hogy élvezzük. Viszont amikor ezek a dolgok átveszik az életünk irányítását, és elveszik Istennek a helyét az életünkből, ezek egy tüskévé válnak az életünkbe, és elkezdik megfojtani Isten igéjét. Elsatnyítják a növekedést az életünkbe, amit Isten szeretne látni. Szóval vannak keresztények, akik úgy viselkednek, mint a keresztények, úgy beszélnek, mint a keresztények, nincs komolyabb bűn az életükbe, de túlságosan elfoglaltak ahhoz, hogy Isten dolgaival foglalkozzanak. Amen? Mindig elutaznak, mindig van valami családi projekt otthon, ritkán jutnak el gyülibe, ha el is jönnek, otthon már nincs idejük Bibliát olvasni, személyesen imádkozni, időt tölteni Istennel, gyülibe járnak, mert kell, mert muszáj, olvassák a Bibliát, ha van idejük, de az életük legnagyobb részét felemésztik az elintéznivalók, az anyagiak után való rohanás és a szórakozás. És abból áll az életük, hogy megszerezzék a pénzt, és utána magukra elköltsék. És ez az a körforgás, amibe beleragadnak. Tévé előtt ülnek egész nap, magazinokat olvasnak, internetet olvasgatják. Gyűliben bőven elég egy másfél óra. Ezek a dolgok nem bűnös dolgok, oké? Okay? Ezért ők azt gondolják, hogy igazából ők nem csinálnak semmi károsat, de valójában megfojtják a növekedést az életükben, elsajnyítják, satnyítják a fejlődést. Értitek? És mik ezek a dolgok? A sok elintézni való, az anyagiak után való rohanás és a szórakozás. És ezek tövissé válnak az életünkben. És nyilvánvaló Isten szeretné, ha szórakoznánk. Isten arra hívott el bennünket, hogy dolgozzunk. Igen, fontos, hogy dolgozzunk. Fontos, hogy a szükségeinket, tehát a dolgokat elintézzük az életünkbe, de fontos, hogy egyensúlyban maradjon. Fontos, hogy egyensúlyban maradjon. Szóval, mit tehetünk, hogyha ebbe a csapdába került az életünk? Az első dolog, imádkozz. Imádkozz, miért? A szükségeidért, az anyagiakért, és a szórakozásodért. Amen. Ezért vagyunk itt, amikor együtt imádkozunk. Imádkozzunk nyugodtan a szükségeinkért, az anyagiakért, az elintézni valókért. Köszönd meg Istennek, amit kaptál. Köszönd meg azt a rengeteg áldást, amit kaptál tőle. És kérd, hogy egyensúlyba tud tartani az életedet. Ha azt veszed észre, hogy túl sok időt töltesz semleges dolgokkal, imádkozz ezekért. Ha túl sok időt töltesz a vásárlással, a tévénézéssel, filmek nézésével, YouTube videók nézésével, social media nézésével, zenéléssel, bármiről is van szó, amik semleges dolgok, még egyszer mondom, nem bűnök. Kezdj el ezekért imádkozni, hogy egyensúlyban maradjon az életedben. Amen. És a gondjaidat, a terheidet, az elintézni valóidat pedig add Istennek. És van egy ige, amit ide leírtam, az 1 Péter 5-7, amit most fel fogunk olvasni. És mindig emlékeztesd magadat erre az igére. Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Amen. Bízzunk meg Istenben. Ezt mondja az ő igéje. Csak rakjuk le. Oké? Szóval imádkozunk. Ez az első. A második, az imádság után helyezd a tekintetedet a mennyei kincsekre. Oké? Általában azért vagyunk az a probléma, hogy túlságosan a földi kincsekkel vagyunk elfoglalni, a földi dolgokkal vagyunk. A mennyei kincsekre fókuszáljunk. Oké? Azt írja Máté 6:19-21. Nem szolgálhatsz egyszerre két úrnak? Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol elpusztítja a moly, a rozsda, vagy ellopják a tolvajok és a betörők. Inkább a mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem tolvajok nem lopják el. Mert ahol az értékeid vannak, oda húz a szíved. Amen. Az ige elmondja, hogy egyszerre két urat nem tudsz szolgálni, egyszerre két helyen nem lehet a szíved. Dönts, hogy hol van a szíved. Helyezd a tekintetedet a mennyei kincsekre. És az az ígéret, egy másik igében, ha Isten királyságát keresed először, minden másról gondoskodik Isten. És ez a legnagyobb bizonság az én életemben. Ez a legnagyobb bizonság az én életemben. Abszolút, 100%-osan így működik. Isten gondoskodik a többiről. Nem is tudom hogyan, de gondoskodik. Mennyei kincseket gyűjtünk. Ha meghalunk, a földi kincseinket nem tudjuk magunkkal vinni. Egyedül csak a mennyei kincseket, amiket így gyűjtöttünk. Amiket így gyűjtesz, azokon fogsz uralkodni a mennyben. Azokat fogod használni a mennyben. Tudtátok azt, hogy a földi élet felkészít a mennyei életre? Isten ezért hívott el, ezért adott egy... Miért nem csinálja Isten, hogy azonnal a mennybe kerülünk? Miért kell ez a földi élet? Miért nem viszel azonnal Isten a mennybe? Azért, hogy felkészítsen bennünket a mennyre. Hogy hogyan dicsőítsük Istent. Hogyan szeressük egymást. Fel fog készíteni minket, felkészít minket el. Ez alatt a 70-80 év kinek mennyi adatik. A harmadik dolog, add tovább, amit van. Legyél nagy lelkű. Legyél nagy lelkű a pénzeddel, a dolgaiddal, az időddel. A pénz az nem rossz. A pénz szeretete rossz. Vagy a pénz fog irányítani, vagy te fogod irányítani a pénzt. És tudjátok, mi a legnagyobb, hogy tudod a legjobban megmutatni, hogy nem a pénz irányít, hanem te irányítod a pénzt? Hogy továbbadod. Ez nem azt mondom, hogy most az összes pénzedet add el, vagy ajándékozd el valakinek, hanem meg kell tanulnunk ezt is egyensúlyba tartani, hogy mindig adjunk. Mindig legyen egy félretett pénzünk, hogy adjunk. Mert Isten nem akarja, hogy beleszeressünk a pénzbe. Ő azt akarja, meg akar áldani minket, és én hiszem azt, hogy Isten Szóval nem vagyunk egy olyan gyülekezet, aki a szegénységben hisz, oké? Okay? Nem. Hiszünk abban, hogy Isten igenis meg akar téged gazdagítani, Isten meg akar áldani az életedbe. De azért áld meg Isten, hogy áldás legyél. Ez a lényeg. Isten mindig azért áld meg, hogy áldás legyél mások számára. Oké, szóval ez volt a harmadik. A negyedik talaj, amiről beszél az ige, az a jó föld. A jó föld az, amivé akarja Isten, hogy váljon az életünk. És ez egy folyamat lesz. Idő, kemény munka. De van két összetevője annak, hogy hogyan lesz az életed, a szíved egy ilyen talaj. Ez a két dolog pedig az, hogy hallod Isten igét, és megteszed Isten igét. Mind a kettő fontos. Ha nem hallgatod rendszeresen Isten igét, ha nem hallod rendszeresen Isten igét, ezért jövünk össze a gyülekezetbe. Rendszeresen. Ezért találkozunk, ezért beszélgetünk Isten igéről. Ezért van a hét cél között az, hogy ez az öntáplálás, hogy tápláljuk a saját életünket. Ha nem halljuk Isten igét, akkor nem hallgatjuk, akkor sosem fog gyümölcsöt teremni az életed. Tápláld naponta, tápláld rendszeresen. És növekedj szellemileg. És a másik pedig, hogy ne csak hallgasd, hanem tedd meg. Egy olyan világban élünk, ahol sokkal többet tudunk, mint amennyit teszünk. Rengeteg információ, könyv, tanítás, mindenféle van fönn az interneten is, és rengeteg prédikációt hallgattunk már, rengeteg tanítást, és néha beszélgetek emberekkel, és így mondják, hogy hú, hát ez a tanítás ez olyan, mintha egy hónapra elég lenne. És tudjátok, mit igaza van? Egyetlen egy vasárnapi tanítás, egyetlen egy ige, elég kellene lennie szerintem egy hónapra, vagy több hónapra, míg ezt tényleg a gyakorlatba tudjuk helyezni az életünkbe. Attól még, hogy többet tudunk, nem biztos, hogy növekszünk. Akkor tudsz valamit. Nem csak akkor, amikor hallod, hanem akkor meg is tudod tenni. Amen. Akkor tudsz valamit, amikor meg tudod tenni. Hiába mondod, hogy én tudok focizni, mert elméletben tudod, hogy hogy kell rúgni a labdát, és hogy mik a játékszabályok, de nem tudsz felmenni a pályára, és nem tudsz belelendíteni a labdába. Hiába mondod, hogy tudsz focizni, nem tudsz focizni, ha nem tudod megcsinálni, igaz? Ugyanígy van az életben, és ugyanígy van a szellemi dolgokkal, hogy hiába mondjuk, hogy igen, igen, tudom, hogy hallottam már tanítást erről, meg arról, meg a türelemről, meg a szeretetről, meg hú, már annyi hallottam a szeretetről, mindenki csak a szeretetről beszél. Én vajon miért hallunk még újból és újból a szeretetről, vagy ilyen igéket? Azért, mert valószínűleg Isten meg akar minket tanítani arra, hogy még nem tudjuk gyakorlatba helyezni, és még meg kell tennünk, és még van mit dolgozni. Amen? De ez pontosan azért van, hogy Isten gyümölcsözővé tegye az életedet. Szeretném, hogyha ezeket a pontokat, meg ezeket az igéket ne úgy vennétek, hogy nem egy szolgai mentalitással, hogy új, nekem ezt meg kell csinálnom, mert ezt kell, mert rá vagyok kényszerítve. Nem, nem. Ez a te döntésed. Milyen életet szeretnél? Milyen jövőt szeretnél, és szeretnék itt most visszautalni az elejére. Isten mindenkinek megadta a döntési lehetőséget, hogy milyen életet akar élni. Milyen jövőt akar. Hadd mondjam el, én szeretnék növekedni. Nem akarok ott maradni, ahol vagyok. Tudjátok, mi az az egy ima, amit folyamatosan 20 éve legalább mondok Istennek? Az az, hogy Uram, ne hagyj ott, ahol vagyok most. Nem akarok ott maradni, ahol most vagyok. Szeretnék növekedni. Szeretnék gyümölcsöző életet. Soha nem akarok elkényelmesedni. Soha nem akarom azt mondani, hogy már mindent tudok. Hogy már mindenem megvan. Már minden ismeretnek a birtokában vagyok. Már elértem mindent. Nem. Szeretnék növekedni. Szeretnék növekedni Isten dicsőségére. Azért, hogy ő tudjon használni. az ő terveire, az ő céljaira. Van bennünk egy ilyen vágy? Szeretnénk egy gyümölcsöző életet? Szép gyümölcsöket teremni? Olvassuk el ezt a történetnek a végét. Nyolcadik vers. Más magok viszont a jó földbe kerültek. Amikor megnőttek, bőséges termést hoztak. Százszor annyit, mint amennyit a magvető elvetett. Százszor annyit! Százszor! Tudjátok, milyen sok az? Isten képes nem megduplázni, nem megtriplázni, meg nem... Nem tudom... Hogy mondják ezt? Sose voltam jó matekból, mindegy. Az a lényeg, hogy megszászorozza azt a magot, amit beléd helyez. Isten képes erre. Hogyan lehetséges ez? Halljuk Isten igét, és megtesszük Isten igét. Halljuk, megtesszük. Hallgatjuk, és megtesszük. Hallgatjuk, és megtesszük. És következetesen, azt írja a Biblia, ki is emeltem itt, hogy türelmes álhatatossággal jó gyümölcsöket teremnek. Ez a 15. vers. Álhatatossággal. Az álhatatosság az azt jelenti, hogy következetes. Következetesen. Újból és újból. Tudjátok, a növekedés, ez az év, hiszem azt, hogy a növekedés éve. Isten azt akarja, hogy növeljen bennünket. Bárhol is vagy az életedben. Ezt az igét, ezt az üzenetet megfoghatod, és bele elkezdheted alkalmazni a munkahelyeden. Megfoghatod ezt az igét, és elkezdheted alkalmazni a házasságodban. Megfoghatod ezeket az igazságokat, és elkezded alkalmazni a tanulmányaidban, a családodban, a karrieredben. És Isten növelni fogja az életedet. Gyümölcsözévé fogja tenni. Ez a fantasztikus Isten igéjében. Hogy el tudod kezdeni alkalmazni az életed minden területén. Fogd meg ezt, és türelmes következetességgel tedd és tedd. A növekedés egyik törvénye, hogy szokásokat alakítunk ki az életünkbe, ami azt jelenti, hogy újból és újból és újból és újból megtesszük nap, mint nap, türelemmel. Ehhez türelem kell. Türelem kell. Mert már lehet, hogy 60-ra csinálod, és még mindig lehet, hogy nem látod a változást. De hadd mondjam el, ugye John Maxwell mondja mindig, ha csak minden nap kimész, és egyet beleütsz abba a fába, egy nap ki fog dőlni. Lehet, hogy a 20.000. nap után, de egy nap biztos, hogy ki fog dőlni. Ne add fel. Szeretnék ma bátorítani benneteket, hogy ne adjátok fel. Bármi is van az életedben, bármivel is küzdes, bármilyen ígéret is olyan elérhetetlennek tűnik, olyan nehéznek tűnik. Ne add fel. Újból és újból vágd bele abba a fába. Bíz Istenbe. Isten a legjobbat akarja. Isten ezt az igét nem azért mondta, hogy elítérjen bárkit is, nem azért, hogy lenyomjon bárkit is, hogy rámutasson hibákra, hogy te ilyen vagy, te meg olyan vagy. És abszolút nekem sem ez a célom ezzel, hanem az, hogy mert Isten szeret, és a legjobbat akarja nekünk. A legjobbat akarja az életünkben. Tudja, hogy mi a jó nekünk. Jobban tudja, mint mi magunk tudnánk. Hadd bátorítsalak a gyülekezet arra, reagálj Isten igére. Reagálj. És reagálj megfelelően. Csak reagálj. Lépj. Reagálni mit jelent? Azt jelenti, hogy egy bizonyos tettre vagy szóra teszel valamit, vagy mondasz valamit ennek a reakciójaképpen. Amen. Szóval Isten valamit mond, vagy tesz, akkor te teszel valamit, vagy mondasz valamit ennek a reakciója képpen. Amen. Legyünk ilyenek, legyünk aktívak, reagáljunk Isten igére a megfelelő módon, és higgyünk benne, és bízzunk benne. Amen. Amen. Álljunk föl, és csak most imádkozzunk. Köszönjük Jézus a te igédet. Köszönjük neked, Urunk, ezt a példázatot, köszönjük neked, Urunk, hogy tanítani akarsz ezen keresztül. Uram, szeretnénk megtartani a szívünket egyedül neked. Szeretnénk egyedül neked félretenni a szívünket, mert te megérdemled ezt. Köszönjük Jézus, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük neked, hogy a legjobbat akarod nekünk. Ezért most beléd vetjük a bizalmunkat, Jézus. És a te ígédbe helyezzük a bizalmunkat. És elhisszük, Urunk, azt, amit te mondasz. Uram, csak add, hogy a szívünk egy ilyen talaj legyen. Add, hogy a szívünk egy jó talajjá váljon. Szeretnénk hallani, hallgatni a te ígédet. És szeretnénk megtenni a te ígédet. Szeretnénk olyan emberek lenni, akik nem csapják be önmagukat, hogy csak hallgatjuk, hanem szeretnénk ezt tettekre váltani. Uram, most imádkozok ezért a gyülekezetért, hogy növekedjen, gyümölcsözzön minden egyes személynek itt az élete, minden egyes területen. Jézus nevében. Amen.